Itt, sziasztok! Nagyon hálás vagyok én is, csak mindazokért, amit tapasztalunk Krisztus testében, a gyülekezetben, egymásért. Ezek a vasárnapi alkalmak, ezek kifejezetten ilyen szanatórium jellegűek, a szellemi életünkre nézve most. Nyilván félig viccelődök, de igazából csak egy tized részig viccelődök. Tényleg az, Isten megment bennünket, megvált bennünket, a kettő ugyanaz, és aztán elkezd gyógyítani bennünket, és ez az ő terve, ő gyógyít bennünket, és hogy gyógyít bennünket, amint gyógyít bennünket, utána pedig használ bennünket, és megtapasztaljuk őt, és gyógyulunk az ő igéje által, a Szent Szellem által, Krisztus teste által, azáltal, hogy Isten belerakott bennünket egy nyájba, el vagyunk rejtve, védve vagyunk. El tudod képzelni? Ma este, egy vasárnap este, úgy értem, lehetek gyenge a hitemben, lehetek erős a hitemben, lehetek tisztánlátó, lehetek kevésbé tisztánlátó, bölcs vagy együgyű. Ha itt vagyok Krisztus testében, akkor igazából erősödök, tehát nem vagyok magamra hagyva, nem vagyok a saját bölcsességemre, a saját erőmre, a saját tisztánlátásomra és a saját hitemre. És ki vagyunk egészítve, és ez egy hatalmas kincs számunkra, egy hatalmas kincs. Mit szóltok hozzá, persze ez nem szavazás, de ma Istenről beszélünk, ha? Mit szólnánk, hogyha Istenről beszélnénk, és méghozzá beszélnénk ma este Isten dicsőségéről. Isten dicsőségéről. Olvasod a Bibliádat, és énekeltük a dalokat, és minden dal, amit énekeltünk, szinte nem figyeltem, de legalább a két harmadában ott van a dicsőség. Dicsőség. Tudod, ez olyan, mint hogyha legtöbbőtöknek azt mondanám, hogy a slambuc az nagyon finom. Így van? És néhányatok bólogattok, néhányan pedig néztek, legtöbben pedig néztek rám, mi az a slambuc? Így van? De én tudom, mi az a slambuc, mert onnan jöttem, a Hortobágy széléről, Debrecenből, és mindig nagyapám készítette odakint a slambucot. De ez a téma, hogy Isten dicsősége, ez a mai ember számára, ez olyan, hogy ez most eszik vagy isszák? Egyáltalán mit jelent ez? Mit jelent az, hogy Isten dicsőséges? Mit jelent az, hogy övé a dicsőség? Vagy azt mondjuk, hogy halleluja, azaz dicsőség Istennek, ez azt jelenti, hogy dicsérjük Istent. Mit jelent az, hogy dicsőséget adunk neki? Mit jelent az, hogy dicsőség illeti? Mit jelent az, hogy övé minden dicsőség? A dicsőség, fel is olvasunk mindjárt egy részt, a dicsőség az a Bibliában végigvonul, és az olyan, mint Európában, Európa hegyei közt az Alpok. Így van, itt van a Dunántúli középhegység, az északi középhegység. Megvan? Hogy van? Hogy kezdődik? Mi volt az? Tápé. Egyszerűen kikészülök ettől a gyülekezettől. Tehát így van, a hegyek, így van, ott lehet csúszkálni lefelé a körtöltésen, arra gondoltak szánkózni, így van, így van. Tehát ott van a Börzsöny, Cserhát, Mátra, Bükk, Zempléni középhegység, a Kárpátok, most nem földrajzóra, az Appeninek, a Pireneusok, és aztán ott van az Alpok. A Bibliában ilyen a dicsőség. A dicsőség, Isten és a dicsőség igazából, mindjárt meglátjuk, hogy igazából ugyanaz. De nézzük meg ezt a pár verset. Mit szólnátok, hogyha fel is állnátok? Mert csak álljunk fel, olvassuk ezt a pár verset. Máté 6, Máté 6, az első 13, itt vagyunk a szanatóriumban, jó? Múlt héten a műtőben voltunk, ma a szanatóriumban. Mindig vagyunk valahol, itt Isten tiszteleten. Máté 6, 13, miután imádkozunk úgy, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a királyság, tiéd a hatalom, és tiéd a dicsőség mind örökké. Ámen. Istené a dicsőség mind örökké. Ámen. Azt mondtuk múlt héten, hogy Kopernikusz a lengyel akcentusával és a csontos orrával azt mondta nekünk földlakóknak, hogy elnézést, van egy rossz hírem, ami egy nagyon jó hír is egyben, de sokan rossznak veszik. Nem a föld áll a naprendszer középpontjában. Nem mi vagyunk a világegyetem középpontja. Elnézést. A bizonyítékok azt mutatják, nem rólunk szól minden, sőt, mi forgunk a tengelyünk körül, és keringünk a nap körül, nem mi vagyunk a középpont. És sok ilyet megégettek, üldöztek, nem tetszett. És Isten ugyanezt mondja, azt mondja, hogy elnézést gyülekezet. Nem, először. Elnézést emberek. Nem, ti vagytok az örök reflektorfényben lakozók. Nem, elnézést, azt mondja nekünk, hívőknek gyülekezet, elnézést. Nem lesz szükségetek napszemüvegre az örökké valóságba, mert nem rátok fog világítani az örökké valóság örök megavattos reflektorjai. Nem ti körül forog, ti körülöttetek forog minden, hanem, és Isten rámutat az ő fiára, és azt mondja, ő, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ő az, aki minden dicsőség, övé minden dicsőség, övé minden hatalom, övé minden erő, övé a királyság, övé minden reflektorfény, övé minden taps, övé minden éjjelzés, övé minden ajándék, övé minden dicséret, övé minden az én fiamé Jézus Krisztusé. És övé minden dicsőség. Oké? Kolossé 1. Tizenhatodik vers. Mert ő benne teremtetett minden a mennyen és a földön. A láthatók és a láthatatlanok. Akár trónok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok. Minden általa és őrá nézve teremtetett. Tehát három dolog van ebben. Minden ő benne a vers elején, Jézus Krisztusban teremtetett. Minden ő általa, ő volt az eszköz, ami által Isten teremtett mindent, az ő teremtetlen örök fián keresztül, Jézus Krisztuson keresztül, és ő érte lett minden teremtve. Ő érte forog a föld, ő érte süt a nap, ő érte van a galaxisunkban 100 millió naprendszer, és ő érte van a világegyetemünkben 100 millió galaxis. Ő érte van mind az egész teremtett világ, ő érte vannak az egysejtűek, ő érte vannak a kövek, ő érte vannak a fák, és ő érte vagyunk, mi mindannyian ő érte teremtettünk. Ővé minden dicsőség örökké. Oké? És aztán Róma 11, az utolsó hely, ahol lapozunk. Róma 11, 36. Persze otthon nézheted az előtte, utána lévő verseket, mert azok legalább ennyire izgalmasak, mint ezek. Róma 11, 36. Mert tőle, általa és érte van minden. Mennyi? A dolgok 80%-a. Dolgok 99,9%-a, nem? Mert tőle, általa és érte van minden. Minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen. 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 Foglaljunk helyet. Foglaljunk helyet. Amen. És számunkra, most a bukott ember számára ez az igazság, ami hegyvonulatként vonul végig a Bibliában, természetesen nem kedves, sem nem elfogadható igazán, mert a bukásnak a gyökere, a lényege, a bűnnek a gyökere és a lényege az egy dolog, hogy az enyém a dicsőség. Értjük? Tehát, hogyha megfogalmazhatnánk mi a bűn valójában, mondhatjuk azt, hogy hazugság, mondhatjuk azt, hogy paráznaság, házasságon kívüli szexuális kapcsolat, mondhatnánk azt, hogy lopás, mondhatnánk különböző dolgot, mondhatnánk, hogy mi a bűn, de a bűnnek a gyökere igazából dicsőség rablás. Hogy azt gondolom, hogy nem, igazából rólam szólnak a dolgok. Igazából rólam szól minden, és igazából nekem is van dicsőségem, sőt, akár minden dicsőség engem illet, vagy minden tisztelet engem illet, és hogyha már megkaptam, akkor megkaphatják mások is természetesen, és Isten is megkaphatja magáit, hogyha én megkaptam az enyémet. Így gondolkodik a bukott elme, a bukott szív, és aztán megtérünk, és Isten megvált bennünket, és elkezd tanítani bennünket arra, hogy ez tényleg nem rólunk szól, hogy nem a miénk a dicsőség, és ez egy folyamat. Múlt alkalommal beszéltünk a pusztáról, pusztai vándorláson 40 éven keresztül. Tudod, ez a folyamat, ez halállal, a győzelem az halállal kezdődik. Az ígéret földjére való belépés az halállal kezdődik. Halál önmagamnak. Halál a saját elképzelésemnek. Halál a saját dicsőség rabló természetemnek. Halál annak, hogy úgy gondolom, hogy a reflektorok rám kellenének világítani. És Isten megenged különböző dolgokat az életünkből, hogy rávilágítson a szívünknek a bukására, hogy rávilágítson a bennünk lévő bűn mélységére, megenged konfliktusokat, megenged nehézségeket, megenged próbákat, megengedi, hogy az emberek rosszul dörzsöljenek bennünket. Tudod, mint amikor egy macskát visszafele simogatsz, így van, egy macskát visszafele simogatsz, az nem kellemes a macskának. Gondolom? Jól gondolom? Ez nem, egy kutyának, valamelyik állatnak, jó? Tehát nem... Anna-Maria azt mondja, hogy a macskák szeretik, csak hogyha simogatják őket. De visszafele, és Isten megengedi akár, hogy a gyülekezetben testvérek rosszul dörzsöljenek bennünket, dolgok rosszul érintsenek bennünket az életünkben, csak azért, mert ki akarja hozni belőlünk, meg akarja mutatni számunkra azt, hogy a szívünk nem a helyén van. És hogy elviseljen arra a pontra, azt mondjuk, hogy halál a jó öregénnek. És övé minden dicsőség. Mi a dicsőség? Vagy mit jelent ez, hogy Istené a dicsőség? A dicsőség az nem más, mint Isten jellemének, természetének, valójának a visszatükröződése, a valósága. Isten jellemének, természetének, annak, aki ő maga, valójának a visszatükröződése. A dicsőség az nem más, mint Isten jellemének, természetének, jellemzőinek az összesség és annak a lelepleződése. A dicsőség az egy végtelenül súlyos dolog. Sőt, a héberben ez a kifejezés, hogy dicsőség, ez ebből a gondolatból fakad, hogy súly, hogy nehéz, hogy fontos, hogy Istennek az igazságai dicsőségesek, súllyal bírnak. Nem, úgy értem, leseperhettem őket az asztalról, de aztán újból szembesülök velük. Lesöpörhetem az asztalról egész életem során, de aztán örökké szembesülök velük. Isten igazságának a súlya, dicsősége. Isten jellemének a súlya. Isten jelleme, jellemzői súlyosak. És ez nem negatív, hanem valóságos. Ez azt jelenti, hogy abban a világban, és fel kell ismernünk, egy olyan világban élünk, ahol semminek nincsen súlya. Igazán. Ahol az igazság súlytalan, minden relatív, minden viszonylagos, ahol Isten súlytalan, Istennek nincsen dicsősége az emberek szemében, az ő, hogy kicsoda Isten, a súlytalan. Istenről beszél, Isten, Isten, és aztán Isten, és aztán ott van egy káromkodás, amiben benne van Isten. És az egész súlytalan. Nincsen súlya. De Isten végtelenül súlyos. Az ő jellemzői végtelenül súlyosak. Olyan értemben végtelenül súlyosak, hogy kikerülhetetlen. Számunk hívők számára a mennyben örökre, a nem hívő számára a pokolban örökre. Mint az a vers, amiről azt mondja Jézusról, hogy ő volt a szegletkő. Így van, amit az építők megvetettek, Isten azt tette a sarokkővé, vagy a szegletkővé. Hogy Jézus Krisztus megkerülhetetlen. Jézus Krisztus megkerülhetetlen az egész örökké valóságunk keresztül. Lesöpörhetem, szabad vagyok, hogy saját magam körül forogjak, de ha máskor nem hívők számára a mennyben, és a nem hívő számára a pokolban, a Krisztusban nem hívő számára a pokolban örökké való valósággal nézek szembe örökké, és ezek Isten jelleme és annak következményei. Oké, úgyhogy mikor azt mondjuk, hogy dicsőség, akkor gondolunk Isten jellemzőire, például Isten igazsága, dicsőséges. Ez azt jelenti, hogy az ő igazságának van egy tükröződése és egy örökkévaló súlya. És amit Isten dönt az ő igazságába, annak örökkévaló súlya van. Amit Isten végez az ő igazságában, annak örökkévaló súlya van, erről beszéltünk a bibliaiskolában, hogy ő teljesen igazságos, amikor kárhoztatja a Krisztusban nem hívőt, Róma 1, Róma 2, őrült jó órák voltak, bitangjók voltak, Róma 4, 3, 4, 5 pedig Isten végtelenül igazságos, amikor igaznak nyilvánítja ki a Krisztusban hívőt. Isten igazságos, és ez és az igazságot, Ézsaiás 59 beszél arról, hogy a társadalmunkban az igazság a földön hever. Azaz, ott van az igazság. Ott van. De ott van az igazság, a földön hever. Az életemben az igazság heverhet a földön. És Isten azt mondja, hogy vedd fel. Hagyd legyen része az életednek. Olvasd, hallgasd, Hagy írja be a Szent Szem a szívedbe. És amikor ez történik, akkor elkezd az életed súllyal bírni. Akkor jönnek a viharok, jönnek akár a tornádók, jönnek a nehézségek, a próbatételek, és te ott fogsz állni, és nem fogsz elmozdulni. Miért? Mert olyan nagyszerű ember vagy, vagy olyan, tudod, erős vagy? Nem. Isten igazsága, ami végtelen súllyal bír, ott van a szívedben, és megtart téged, és megtart bennünket. Oké? Tehát nekünk, a gyülekezetnek, és csak figyelj erre, csak hallgasd ezt, nekünk a gyülekezetnek van egy örökké való elhívásunk. Nem mi találjuk ki az elhívásunkat. Nem a mi elképzelésünk szerint kell menni az elhívásunknak. A mi elhívásunk ezen a földön, hogy Isten dicsőségét hirdessük minden nemzetnek. Hogy Isten dicsőségét hirdessük minél inkább mindenkinek. Azt mondva, hogy van egy súly, ami örökké való súly. Van egy igazság, ami nem mozdul el. Van egy megváltó, aki megvált. És a megváltó nélkül örök kározat van. Mert nincs más megváltás, mint az Úr Jézus megváltása. És ő hív téged. És Istené minden dicsőség, mert minden ő körülötte forog. És nem a mi társadalmi szerződésünk körül, hogy miben egyeztünk meg a társadalomban, hogy hogy kell lennének a dolgok zajlani, vagy nem afelől, amit én gondolok, amit mi gondolunk. És ez gyökeresen ellene megy annak, ahogy ma a világ gondolkodik, a nem hívő világ gondolkodik, és sokszor gyökeresen ellene megy annak is, hogy a bukott, hívőként a bukott szívünk gondolkodik. Mert sokszor megegyezéseket akarunk, és társadalmi szerint, hogy miről szól az életünk, majd mi kitaláljuk a mi célunkat. De nem kell. Nekünk egy célunk van. Isten dicsőségének hirdetése minden nemzet számára, azt mondani, nézzetek rá, hogy gyönyörű. Nézzetek rá, ő megváltó, és amit ránézem, meg is fog váltani téged. Ez olyan, mint egy Istennek egy munkaköri leírása van. Egy célja van. Munkakörülésre, ha lehet ezt mondani. Egy célja van Istennek. Tudjátok, mi ez? Isten. Isten célja Isten. Oké? Isten célja Isten, és ez a teremtmények számára a legnagyobb boldogság és az örök áldás. Isten maga. Ha Isten célja más lenne, mint Isten, akkor mi szegények lennénk, és üresek maradnánk örökre. Azt mondod, várj, ez nem én központú dolog? Én most beszéltünk arról, hogy ne legyünk én központok, aztán itt jön, hogy Isten célja önmaga. Isten! Ez nem én központú dolog? Nos, nem. Egy azért, mert ő a teremtő öröktől fogva, ő Isten, és minden ő benne, és ő által, és ő érte teremtetett. A másik, figyelj erre, nem, mert gondolj bele, ez olyan, mint amikor van egy hajótörés, és a hajótörésből vannak, akik megmenekülnek, és biztos láttátok a Titanicot, vagy olvastatok róla, és ott vannak a jeges vízben, és belekapaszkodnak egy fadarabba, vagy egy mentőmellénybe, és jeges a víz, és egyszer csak, ahogy ott órákon keresztül hánykolódnak, egyszer csak egy kis ladik, egy kis mentőcsónak, egy kis lámpácskával, tudod, elkezd jönni, és van benne, ott van benne a megmentő, úgymond. Mit mondanánk? Tudod, abban a helyzetben, hogy ott vagyunk. Tudod, azt mondanánk neki, hogy kapitány, emeld fel a hangod, kapitány, hagyd lássuk az erőd, kapitány, húzódj közel, ments meg minket, nekünk rád van szükségünk, és mindenkinek, aki itt el van veszve, és csak úgy van megmenek, és ha te megemeled a hangod, ha te hirdeted a dicsőséged, megmutatod az erődet, megmutatod a nagyságodat, megmutatod a szépségedet, megmutatod a szerelmedet, megmutatod az irgalmadat, különben mind elveszettek vagyunk. Tehát ha Isten nem az ő célja, nem is, nem önmaga lenne, akkor mindannyian iszonyat nagy bajba lennénk. Arra van szükségünk, hogy Isten megmutassa az ő dicsőségét mindannyiunknak, hívőknek és nem hívőknek, egyaránt ez a vágyunk. És ez az egyetlen és legnagyobb szükségünk. Aki az angyalok étkezőjében a mennyország bekeretezett szándéknyilatkozata ez. Tehát magyarul az angyaloknak a munkaköri leírása, vagy szándéknyilatkozata ez. Hirdesd Isten dicsőségét. Ezt tették? Azt hiszem, ezt teszik mindig. Ismétek? Dicsőség. Minden Isten tiszteleten éneklek. El vagyok ámulva. Dicsőség mennyben az Istennek. Mikor történt ez? Mikor az Úr Jézus megszületett. Angyalok tömege jelent meg a pásztoroknak. És mi volt, amit mondtak? Mindenen túl, meg minden információ, hogy a, tudod, a harmadik utcán jobbra, és ott megtalálod a megváltót. De tudod, azon túl, dicsőség a mennyben az Istennek. És ez számukra egy ilyen száraz feladat volt. Nem, izgatottak voltak felől végtelenül, mert Isten az, aki felől végtelenül izgatottak lehetünk. Ha megértjük az ő dicsőségét, az ő súlyát, az ő örökké való súlyát, annak, aki ő és a természetének, jellemének, jellemzőinek, az ő igazságának a súlya, az ő szeretetének a súlya. Milyen súlya van az ő szeretetének? Így van? A Golgotai kereszt. Milyen súlya van az ő ítéletének? Ismét a Golgotai kereszt. És mindazoknak, akik nem fogadják el, a pokol. Isten kegyelmének a súlya. Isten bölcsességének a súlya. Isten minden hatóságának, hatalmának, erejének a súlya. Dicsősége. Isten szentségének a súlya. Figyeltek, nem tudom, hogy láttátok-e, énekelünk dalokat. Mindegyikből ott szerepel szinte Isten szentsége, ma énekeltük. Szent vagy, nem tudom, hogy volt a dallam, szent vagy, mit jelent ez, hogy Isten szent? Egy kicsit hasonló ez a kifejezés a dicsőséghez. Értitek? Ti is így élitek olykor? Hogy a dicsőség is sokszor olyan, hogy pontosan, mit is akar ezt jelenteni? Meg azt, hogy Isten szent, ezt énekeljük. És közben azt látjuk Jelenések 4-ből, hogy az angyalok éjjel-nappal ezt éneklik, hogy szent. És végtelenül izgatottak felőle. Tudod, mit jelent ez? Ez azt jelenti, a szent az azt jelenti, hogy Isten elkülönített. Ez azt jelenti, hogy Isten el van különítve a teremtésétől és minden teremtett lényétől, és Isten más, teljesen más, totálisan más, végtelenül más, mint mi vagyunk, bármelyik teremtmények. Semmihez nem lehet hasonlítani Istent. Összehasonlíthatatlanul szebb, csodálatosabb, vonzóbb, erősebb, hatalmasabb, irgalmasabb, az ő igazságának az ítéletei, az ő lényének a súlya. Isten szent. Szent. Háromszor szent Isten. Isten más, végtelenül más, mint amit láttunk eddig. Pedig vannak bizonyos dicsős, gondolkodtam ezen, vannak bizonyos pseudo dicsőséges dolgok ebben a világban, nem? Amiket megéltünk. Sőt, hogy mondjam ezt, ilyen áldicsőséges dolog, és azt nem felnél negatívan akarom mondani, De minden ember vágyik a dicsőséget, hogy lásson, tapasztaljon, szemléljen, érintsen, kapcsolódjon. ha valaki szereti a zenét, és ott van egy koncerten, és annak van egy katarzisa valamilyen módon, akkor ez valamilyen dicsőséges, nem? Vagy valaki szereti a komoly zenét, és csak az egész, ahogy megy, és ez nem nagyon értek, de el tudom képzelni, tudod, ahogy megy, és aztán van egy katarzisa, és leesik az állad az egésztől, és azt mondanád mindenkinek, hogy ezt hallgassátok, mert ez valami, ami valamilyen módon dicsőséges. Aztán egy film, amit nézel, és ennek a filmnek van egy, tudod, szálak jönnek össze, és amikor összejönnek a szálak, és leesik a tantusz, és valami dicsőséges. Mondjuk a filmben valaki önfeláldozó, és az életét adja, és megmenekülnek mások, ez megérinti a szívünket, és valami dicsőséges van benne. Ezek, ugye, nagyon piciben mutatják a mi végtelen Istenünk végtelen dicsőségét. Vagy amikor egy színházba elmész, és egy színdarabot nézel meg, és van egy katarzis, ami azt mondják, hogy megtisztít valamilyen módon. Nos, Isten dicsőségének ez egy apró pici, utána enélkül nem lehet élni. Nem lehet igazán élni. És mi igazából a mi feladatunk, a mi részünk, és figyelj, a mi részünk ez. Nézzük meg 2 Korintus 3-at. 2 Korintus 3:18-at. Csak olvassuk fel, nem kell, hogy odalapoz. Az, hogy mi pedig, azt mondja, mi pedig, 2 Korintus 3:18, fedetlen arccal szemléljük az ő dicsőségét. Fedetlen arccal, ez a fordítás azt mondja, hogy tükrözzük, más fordítás azt mondja, hogy szemléljük, igazából ugyanez a szó. Fedetlen arccal szemléljük az Úrnak a dicsőségét, és az Úr szelleme dicsőségről dicsőségre ugyanarra a képre formál át bennünket. Úgyhogy figyeltek. Mózesnek volt egy kérése. Képzeljük el. Ott van, nem tudom, 1,5 millió emberrel, vagy 2 millió emberrel a pusztában. 40 éves vándorlás. Ezek az emberek lázadnak, elégedetlenek, zugolódnak, nyakasak, kemény nyakúak. Mózes vezeti őket. Miért nem tudom, hogy ez milyen lehet. 1,5-2 millió embert, akik igazából nem akarnak arra menni. Nem akarnak ráhallgatni. És Mózes vezeti őket. Mózes felmegy a hegyre, és Hóreb hegyére, és megkapja a 10 parancsolatot, és lejön, és aranyborjút imád a nép. És összetöri a 10 parancsolatot. És úgy értem, ezzel a szívvel találkozik. És aztán 2 Mózes 33-ban Mózesnek van egy kérése Istentől. Kér valamit, és Isten megadja, hogy jöjjön velük Isten, mert Isten azt mondja, hogy nem megyek veletek, mert csak megemésztenélek benneteket, mert Isten, mi Istenünk megemésztő tűz. És aztán utána azt mondja, hogy lehetne még egy kérésem? Tudod, Isten és Mózes beszélgetnek. Azt mondja a Biblia, hogy szemtől szembe, mint barát. Csak Mózesnél írja ezt, embernél. És Mózes azt mondja, hogy Isten, kérhetnék még egy dolgot. Még egy dolgot. Csak egy dolgot kérek. Mi lenne ez a kérés? Mit kérhetne? Kérhetné az, hogy a körülmények változzanak meg, nem? Kérhetné az, hogy bemehetnénk gyorsabban az ígéret földjére? Meg tudnád változtatni az embereket? Meg tudnád változtatni a házastársamat? Meg tudnád változtatni a gyerekeimet? Tudod, mert tizenévesek és lázadnak. Meg tudnád változtatni a pénzügyeimet? Meg tudnád változtatni az egészségemet? Mert fáj, mert rossz, mert szembesülök vele, mert ezzel vagyok. Meg tudnád változtatni a dolgokat? Meg tudnád változtatni? Könnyebbé tudnád tenni a terhemet? Nem lehetne az, hogy hátszelem legyen minden körülményben? Így van? Mózes nem ezt kéri. Mózes egy dolgot kér, 2 Mózes 33:18. És Mózes azt mondja Istennek, Isten, mutasd meg nekem a dicsőséget. Isten, egy kérésem van. Itt vagyok, le vagyok terhelve, nyomaszva vagyok, szembesülök a körülményekkel, szembesülök emberi bukással, szembesülök szívekkel, vádolnak engem, hibáztatnak engem, sarokba szorítanak engem. Isten! Elutazhatnék valóban nyaralni? Isten! Mutasd meg nekem a dicsőségedet! Egy pillantás a dicsőségedből, és minden rendben lesz. Minden rendben lesz. Egy pillantás a te valódi súlyodból, abból, hogy te milyen vagy valójában, a jellemed és természeted súlyából, ha belenézhetnék egy picit jobban, fentebb tudnád, Isten, tekerni a hangerőt? Meg tudnád mutatni a hatalmadat? Meg tudnád mutatni az erődet? Meg tudnád mutatni a szépségedet? Meg tudnád mutatni a vonzalmadat? Meg tudnád mutatni? Mutasd meg nekem a dicsőséged. És Isten azt mondta, hogy rendben. Tudod, megteszem. Megteszem. És ugyanígy nálunk. Nem ezt énekeltük? Nyisd meg a szívem, hogy lássak. Nyisd meg a szívem, Uram, vagy a szemem, Uram. Szívem, köszönöm. Hogy lássalak téged. Hogy lássalak téged. Hogy lássam nagy dicsőséged. Szentségedben nézhessek téged. Mutasd meg nagy hatalmad, és zengjük, szent vagy, szent vagy, szent vagy. Oké? Okay? Oké? Okay? Oké? Megint csak olyan, hogy fogalmam sincs, hogy mi ez. Tudod? Mert ebben a világban semmi nem szent. Semmi nem különleges. Semmi nem érinthetetlen. Mindenre lehet egy véleményünk, mindenre rátethetjük a hústestünk mocskos kezét, mindent bepiszkolhatunk a motivációnk tisztátalanságával, a szavaink tisztátalanságával, csak élhetünk, mint tudod, egy elefánt a porcelánboltba, és éljük az életünket, és aztán bejön Istennek a dicsősége, Istennek a szentsége. Megtennéd ezt, Uram. Megtennéd. A legnagyobb szabadulás számomra az lenne, hogy látnálak téged. És ez helyre tenne engem. Figyelj erre. Be fogom fejezni. Aztán majd folytatjuk egyszer, jó? Ahogy az Úr adja. Ézsaiás 6-ban. Itt van Ézsaiás, proféta. És egy proféta. Mert az első 5 fejezetben is proféta volt. Ezt mondja az Úr. Ezt mondja az Úr. És az Úrtól szól. Az Úr profétája. És a király udvarába politikus és Isten embere. És ez az ember kóser, rendben van. úgy gondolják róla mások, és úgy gondolkodik ő is magáról. Úgy, hogy legtöbben gondolkodunk itt magunkról. És aztán meghal a király, Uzziás király. És Ézsaiás 6-ban azt mondja, meg tudjuk nézni Ézsaiás 6-1, azt mondja, abban az esztendőben, amikor meghalt Uzziás király, láttam az urat magasra emelt trónon ülve, és a palástja betöltötte a templomot. A templomba volt Ézsaiás, valószínűleg imádkozott Ézsaiás, és egyszer csak, hogy imádkozott, fogyni kezdett körülötte a levegő, ahogy imádkozott, Isten adott neki látomást, és ahogy imádkozott, látta az urat, a királyt, a trónon ülve Istent, akiről azt, ez a Lukács evangéliumban azt olvassuk, hogy ez Jézus Krisztus volt, és a palástja betöltötte a templomot, ez valószínűleg füstöltötte be a templomot, köttöltötte be a templomot, és ott van Ézsaiás, és másik vers. Szeráfok álltak fölötte, a trón felett, Isten, vagy Jézus felett. Mindegyiknek 6-6 szárnya volt, kettővel az arcát fette be, kettővel a lábait, és kettővel pedig repült. Látott angyalokat. Harmadik vers. Így kiáltott egyik a másiknak. Ezt hallotta, hogy ott van. Mennyi idő volt ez? 5 perc? Vagy 1 másodperc? Mindegy. Számodra és számomra is. Az Isten tiszteleten látom Isten dicsőségét. Mikor énekelünk, látom Isten dicsőségét. Mikor Isten igéje szól, látom Isten dicsőségét. Mikor olvasom a Bibliám, látom Isten dicsőségét. Mikor imádkozok, látom Isten dicsőségét. Mikor Istennel járok, ő megmutatja az ő dicsőségét. Így kiáltott egyik a másiknak, szent, 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 megint itt vagyunk, a seregek ura dicsőségével teljes az egész föld. Hallja, hogy egyik mondja a másiknak, szent, 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 szent. Azaz teljesen más, végtelenül más, Isten végtelenül más, mint bármi más. Megközelíthetetlenül. Oké, negyedik fel. Az ajtó küszöbei megrendültek a kiáltó hangjától, és a ház megtelt füsttel. Izgalmas, nem? 5. vers. Akkor azt mondtam, mit mondott Ézsaiás? Van egy ökletem. Javaslatom. Én azt gondolom, miért nem látja ezt más? Oké, nem. Jaj nekem. Jaj nekem. Jaj nekem. És ez a legjobb, ami történhet velünk. Hogy újból és újból visszatérően azt mondjuk Isten jelenlétébe, hogy jaj nekem. Mikor a lelkünk Isten jelenlétének a tudatosságába kerül. Ups. Ja, vissza tudok emlékezni sok pontra, imádságra. Tudod, hallgattam az igét, hallottam az igét. Ups, hol voltam eddig? Mi a francot csináltam? Pedig már 15 éve hívő vagyok, eddig hol voltam? Mit gondoltam? Ups, jaj. Figyelj, a 21. század szellemileg érzéketlen embere, vagy mondjuk így hívője, jó? Hogy ne másokat tücsüljünk. Hívője. Akkor Isten szentsége, vagy dicsősége miatt nem érzi magát kényelmetlenül. Mert hogyha valóban találkozik, akkor kényelmetlenül érzi, de általában nem érzi magát kényelmetlenül. Mi akkor kezdjük kényelmetlenül érezni magunkat, amikor nem tudjuk kontrollálni a dolgainkat, és kezdjük kényelmetlenné válni az életünk. Akkor kezdjük kényelmetlenül érezni magunkat, mikor nem tudjuk kontroll alatt tartani az életünk részleteit, és kezd kicsúszni a lábunk alatt alatt, és kezd kényelmetlenné válni számunkra az élet. Itt most és ilyen számára kezdett kényelmetlenné válni. Azért, mert megpillantotta az ő dicsőségét. Megpillantotta az ő szentségét. És ez a gyülekezet szíve, a gyülekezet dicsőségről szól. A keresztény élet dicsőségről szól. Tudod, hogy énekeltük az egyik dalba? Utolsó dalba. Nem tudom, hogy hogy. Igen, hogy? Arcra dicsőséged járjon át. Dicsőséged járjon át. Figyelj, ez dicsőséged járjon át. Jöjj most közénk, jó atyánk, várunk rád. És Ézsaiás ezt élte. És ez a mi elhívásunk, ez a mi örömünk. Nézzük meg a következőbe. Tehát jaj nekem, mert elvesztem, Ézsaiás 6-ban. Mert tisztátalan ajkú nép közt lakom, és tisztátalan vagyok, hisz a királyt, a seregnek az urát látták szemeim. Elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, tisztátalan ajkú nép közt lakom. Úgy éltem, mint elefánt a porcelánboltba. Beszéltem a feleségemmel, beszéltem a gyerekemmel, beszéltem a gyülekezetbe, beszéltem a munkatársaimmal. Éltem az életemet, és azt gondoltam, hogy aránylag kóser vagyok. Úgy értem, nem káromkodtam, nem szitkozódtam, tudod, nem szittam senkinek sem az édesanyját. Azt gondolom, hogy én egy egész rendben lévő keresztény vagyok, és ott van Isten dicsősége, és hú. Nem tükröztem. Semmi közöm nem volt hozzá. Természeti gondolkodásban éltem, természeti szavakban, emberi módon reagáltam dolgokra. Jaj, nekem elvesztem. Tisztátalan ajkú vagyok, tisztátalan nép közt lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Oké? Most figyelj! Tehát ez egy jó folyamat. Következő vers. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, melyet fogóval vett az oltárról. Jött a szeráf, aki azt mondta, hogy szent, szent, szent. Jött a szentségből hozzám, izzó szén volt, amelyet az égő áldozati oltárról hozott. A 7. vers. És megérintette vele számot, és azt mondta, íme ez megérintett ajkadat, vétked el van véve, és bűnöd meg van bocsátva. Figyeljetek, ez Isten szentsége. Isten szentségébe nyomorult, elveszett senki háziként érezzük magunkat, és ugyanabban a minitumban, ugyanabban a pillanatban elfogadottnak, tisztának és szentnek Jézus Krisztus miatt. És mind a kettő kell, mert különben nem fogom tudni értékelni Jézust, nem fogom tudni értékelni Isten, nem fogom érteni, miről szól ez az egész. Úgyhogy bűneid megbocsátottak, vétked elfedezteted, tiszta vagy. És ott van, ezt hívják katarzisnak, nem? Ez katarzis. Ott van Ézsaiás, és lehet, hogy csak egy pillanat volt, nem tudjuk. Tényleg lehet, hogy egy másodperc volt az egész. De az is lehet, hogy 15 perc. Úgyhogy most figyeld, 8. vers. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta. Kit küldjek el, és ki megy el nekünk. A Szent Háromság. Az Úr szavát hallottam. Kit küldjek el, ki megy el nekünk. És itt van Ézsaiás. És azt mondja, itt vagyok. Íme itt vagyok. Uram, itt vagyok. Küldj engem. Küldj engem. Figyeljetek a szolgálat. Szolgálhatom én Istent. dicsőség nélkül csak rólam szól. Így van? Tehetek én bármit. Moshatok lábakat, rakatok székeket, tudod, szolgáltok betegek felé, tudod, bármit, lefektethetem az életemet saját erőből. Dicsőség nélkül, ez csak arról szól, hogy utána lesz, mit számolnom, és tartanom a kezemet. Istennek, vagy mivel annyira arcátlan nem vagyok, a testvéreimnek, a gyülekezetnek, embereknek. Viszont amikor találkozunk Isten dicsőségével, Istennel, szentségével, földre sújt, átmos, megtisztít, felemel, megszentel, semmivé tesz, és mindenné tesz ő benne, ő magában, ő ránézve, akkor azt mondom, itt vagyok, Uram. Itt vagyok, küldj engem, tégy velem, amit akarsz, mindegy, itt vagyok, Uram. Úgyhogy fedetlen arccal szemléljük az ő dicsőségét. Ez az új szövetség élet. Fedetlen arccal szemléljük. Oké, úgyhogy amen. Amen. Ma láttad-e Isten dicsőségét? Most nyilván, tudod, láttad-e? A szellemedben, az Isten igéjébe, oké? Most nem arról beszélek, hogy most nyilván nem egy ilyen ézsaiási látomásról beszélek, ami az ő életében is ilyen szinten egyszer volt meg, hanem arról a hétköznapi, mindennapi keresztény életről, ahol jövök és belépek az ajtón, és a testvérem arcán látom Isten dicsőségét, és szolgál felém ez. Így van, ahogy éneklünk, és hallom, és látom Isten dicsőségét. Ahogy hallom Isten igét itt, vagy a bibliaiskolában, vagy a női alkalmon, és tudod, összezúz bennem valamit, amit össze kell, hogy zúzzon. És felépít bennem valamit, ami korábban nem volt ott. Oké, láttad Isten dicsőségét? Tudod? És ránézünk. Ránézünk. Ő rá, Jézusra, Jézusra. Mert az ő arcán ott van Isten dicsősége. Úgyhogy középkorban egy plébános azt mondta az embereknek a faluban, gyertek. Gyertek el ma este, mert egy nagyszerű üzenetünk lesz Jézus Krisztusról. És az emberek eljöttek. Beléptek a templomba, és minden lámpa le volt oltva, vagy minden gyertya, tehát a gyertyák nem égtek. Oda bortorkáltak a padban a helyükre, leültek, korom sötét. Egyszer csak hallják a plébánosnak a lépteit, aki hátulról jön a bejárat felől, és odaér a feszülethez, megfeszített Úr Jézus ábrázoló feszülethez. És korom sötét van, és senki nem lát semmit, nem hall semmit. És meggyújtja a gyertyát, és oda viszi a Jézus átszegezett lábaihoz. Oda viszi Jézus átszegezett oldalához. Oda viszi Jézus átszegezett kezeihez. És oda viszi Jézus arcához, ahol ott van a tövis korona, és ott van a véres arca. És aztán leveszi, és elfújja. Gyertek! Ma a legjobb üzenetet fogjuk hallani Jézus Krisztusról. Gyertek! Van Luther Márton, bűntudattal teli, elmegy Rómába, Ágoston rendi szerzetes, a Wittenbergi Egyetemen tanítja a Bibliát valahogy, és elmegy Rómába, és felmegy a templom lépcsőjén, térden, ahova üvegszilánkok vannak szorva, és vezekel. Megpróbál Isten szerint élni? Nem tud. Persze, hogy nem tud. Megpróbálja, hogy üdvbizonyossága van, de ott van benne a haláltól való félelem. A pokoltól való rettegés. Valamit már ért, kezd érteni. De nincs szabadulás. Aztán egyik nap olvassa a római levelet, amelyet tanított az egyetemen, melyet sokszor olvasott. És Róma 1-ben tele van a lelke küzdelemmel, feszültséggel, bűntudattal. És azt olvassa Róma 1.17-ben, hogy Isten, ahogy az evangéliumban, Isten igazsága nyilvánul meg, hitből hitbe, ahogy megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Az igaz ember pedig hitből él. Ott van a megfeszített Úr Jézus. És hiszem, ez értem volt. Hiszem az ő sebei által meggyógyultam. Hiszem az ő vérében tiszta lettem. Hiszem, hogy az igaz ember hitáltal él. Nem erőlködéssel. Hiszem. Sokat tudnék megmondani, nem mondok. Luther Márton látta Isten dicsőségét. És szabaddá lett. Ámen, úgyhogy gyertek, és halljuk a legnagyobb üzenetet Jézusról minden nap. Ámen, hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük neked, Atyánk. Köszönjük a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, mennyi Atyánk, hogy a te fiadat adtad a középpontnak, a világ mindenség középpontjának, köldökének. Köszönjük, hogy a te fiad, de minden dicsőség, hatalom, erő, tisztelet, ajándék, tisztesség. Köszönjük, Urunk, neked. Szeretnénk azt, hogy minden egyes Isten tiszteleten összejövünk, mert látni szeretnénk a te dicsőségedet. És mutasd meg nekünk. Szeretnénk, Urunk, hogy minden egyes házi csoporton, ahogy most ott leszünk hét közben, és összegyűlünk egy szobába, körbe lesznek a székek, vagy egy asztal körül, egymásra nézünk, és szeretnénk látni a te dicsőségedet. Istenünk, akkor el fog homályosulni az, hogy XY a tyúk szememre lépett. Azt tudom mondani, hogy megbocsátok, az Úr Jézus már milliószor megbocsátott, és már előttem megbocsátott, persze, hogy megbocsátok, nem is emlékszek. Akkor könnyed a lelkünk. Urunk, köszönjük, hogy itt van a Biblia, amiben látjuk a dicsőséget a Szent Szellem által. Köszönjük, hogy miénk a Szent Szellem, ami Isten dicsőségének a szelleme. És az munkálkodik bennünk a Szent Szellem. Ő munkálkodik bennünk a Szent Szellem. Mennyi Atyánk, Ézsaiás proféta azt hallotta az angyaloktól, hogy az egész föld teljesedett a dicsőségeddel. És ki lett ütve, mert egy pillanatban ő is ezt látta. Uram, imádkozom, hogy mi is a gyülekezetünket, a házasságunkban, a saját életünkben, testvéreink életét, az életkörülményeinkben, hogy teljesen más szemmel láthassuk, mert láttuk a te dicsőségedet, szemléltük a dicsőségedet. Szeretnénk szemlélni ezt, Atyánk, Jézus nevében. add meg nekünk ezt a kegyelmet, és köszönjük, hogy ez a te szándékod szerinti, és szíved szerinti. Jézus nevében mindenki azt mondta, hogy amen.
Oda adom neked. mondd ezt neki, csukd be a szemed, és mondd ezt neki, Uram, 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 mutasd meg nekem a dicsőséget. Uram, Uram, enélkül nem tudok élni, nem akarok élni. Uram, szükségem van, hogy lássam a szellememben, a hit szemeivel. És tudod, lehet, hogy holnap reggel letérdelsz imádkozni. És nem érzésekről beszélek, nem érzésekről. És a hét során is többször letérdelsz, és imádkozol is. És imádkozol is. És imádkozhatok úgy, hogy vannak ezek a listáim, és pipálandusz dolgaim is. És hát ima. Vagy pedig hagyom azt, hogy Uram, én a szellemben akarok imádkozni, én látni akarom a dicsőségedet. Aztán olvasod az igét, tanulmányozod az igét. Egy kedd délután, vagy este, azt mondod, most oda szállom ezt a két órát, hogy olvassam, tanulmányozom, nem nézem a sorozatomat, nem nézem a celeb vagyokat. Oké? Okay? Nem fog megváltoztatni. Csak két órát odaszállunk. Római levél, Galata levél, Zsoltárok könyve. Mert lehet, hogy azt kérdezett, hogy oké, de hogy fogom én látni Isten dicsőségét? Tudod? Fogom látni Isten dicsőségét. Mert Isten meg akarja mutatni. És Isten igéből sugárzik az ő dicsősége. Az imában, hogy előtte vagyunk, ott van az ő dicsősége. Vagy összejövünk a házi csoportba, és azt mondjuk, hogy gyertek, imádkozzunk. Csak imádkozunk, térdeljünk le, vagy csak térdeljünk le a szívünkbe, de imádkozzunk. Csak egy pillantás a te dicsőségedből. Oké? Eljövünk úgy szintén az Isten tisztel a bibliaiskolában, látni akarom, vagy de most már ott vagyok, mert éhes vagyok rá, és aztán sétálok az utcán, és forgatom Isten igét az elmémbe, és megint látok valamit Isten dicsőségéből, ami megszabadítja a lelkemet. Megvan? Megvan? Amen? Amen, Urunk. Amen. Oké. Isten áldjon bennünket, Isten áldja a közösségünket, azt nem mondtuk, hogy büfé nincs, bár azt látom, hogy van irgalom ott hátul, már úgy értem, vannak, mégiscsak vannak egy poharak, néhány, de szendvics lesz, oké? Forgassátok a szívetekbe, nem sietünk ez az Isten tisztelet körül szolgált dologgal, nem sietünk, nem azt akar, csak azt mondjuk, hogy hajrá, ez a mi gyülekezetünk. Nem kell, hogy álljon senki se ott, nem kell, hogy az ajtóba álljon, nem kell. Nem azt mondjuk, hogy kell, hogy álljon, nem kell. Hagy jöjjenek a vendégek, és hagy érezzék, hogy egy nagy büdös hóhányok vagyunk, akik még az Úr Jézus szeretetét sem akarjuk nekik leleplezni ott az ajtóban. Értsétek! De tényleg nem kell. Hannibál Évi nyáron, csak lássátok a szívem, Hannibál Évi nyáron ment el, Pestre költözött. Azóta nincs könyves asztal. Jöttek oda néhányan hozzá, hogy pásztor, nem kéne valamit. Nem kell, hogy legyen könyves asztal. Tényleg nem kell. Tényleg. Nem kell, hogy legyen büfé. Nem kell. Akarjuk ezt, hogy otthon legyen másoknak? Otthon legyen olyanoknak, akik nem ismerik az Urat? Legyenek ilyen apró kis érintések, amik Isten szeretete megtud. Csak azért, mert van figyelmesség, kedvesség. Azt hiszem, legtöbben ezt tapasztaltuk, amikor ide bejöttünk Isten családjába. Ha akarjuk, akkor lehet. Nem kell, hogy legyen hangosítás. Nem kell. Figyeljetek, nekem nem kell. És ti, akik Jézust akarjátok a szívetekben, nektek se kell. Majd valahogy megcsináljuk itt a dolgot. Nem kell, hogy legyen projektor. Kivetítjük a verseket. Csak azért, mert tudjuk, hogy nem mindenki. Bejönnek, nincs bibliájuk. És csak szeretnénk szolgálni különböző módokon. Ki van a dalszövegek? Papírt is olvashatunk, bár ezt is valakinek ki kell nyomtatni. De nem kell. Tényleg nem kell. becsület szóra nem kell. Tehát ezt most nem viccelek. Nem kell. A takarítás ez egy kicsit más. De hát, tudod, ha néha eljöttök hozzánk, látjátok, hogy nincsenek mindig rendben a dolgok. Oké? Csak lehet, hogy ezek fejezik ki Isten szívét valami módon. Ezek nem... Ne gondold azt, hogy ebből áll a szolgálat. Nem, a szolgálatnak ezernyi módja van. És tudom, hogy mindannyian szolgáltok. És mindannyian szolgálunk ezer módon. Ismerem a szíveteket, együtt növekszünk Jézusba. Egy fantasztikus gyülekezetünk van, tehát egyáltalán nem gondolom. Beszéltek a munkatársakkal, tudod, imádkoztok a családtagok, bizonyságot teszek embereknek, tudod, szolgáltok nagyon sokféle módon, egymás felé szolgálunk. Nem azt mondom, hogy ez a szolgálat, csak ez most éppen csak az Isten tisztelet. Azért, hogy tudod, kifejezzen valamit Jézus szívéből. Oké? Úgyhogy ezekben a hetekben csak kifelül a papírra nevet, hogy melyiket csinálj szívesen, beleszólsz a havi egyszer, csak szuper. Oké? Bedobod a felajánlás kosárba, alfa dobozba. Oké? Csak azért, mert szeretnénk, hogy Isten dicsőségét még többen meglássák, nem? Amikor jönnek, és van egy üdvözlés, és van valami kedvesség, és van kivetítés, és van... Nem ez a minden, csak ezek lelepleznek egy törődő szívet. Hogy valakiknek csak nem mindegy. Mert Jézusnak se volt sok minden mindegy. Oké? Okay? Amen? Amen? Jó. Szuperek vagytok. Isten áldjon bennünket. Sziasztok!